Hallgassuk az igét, testvérek, a 84. Zsoltárból. A 84. Zsoltárt olvasom, figyelemmel hallgassuk. A karmesternek, a szőlőtaposó kezdetű ének dallamára, Kóra a fiainak Zsoltára. Mi kedvesek a te hajlékaid, ó seregek, ura! Sóvárok, sőt, eleped a lelkem az Úr udvarai után. Testem és lelkem újongva kiállt az élő Istenhez. Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahova fiókáit helyezi oltáraidnál. Seregek, uram, királyom és Istenem! Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged. Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. Ha a siralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt. Az őszi eső is elárasztja áldásával. Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon. Uram, seregek Istene, hallgass meg imádságomat. Figyelj rám, Jákob Istene. Istenünk, pajzsunk, nézz ránk. Tekints fölkentett személyre. Bizony, jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Mert nap és pajzs az Úr. Kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Seregek, Uram, boldog az az ember, aki benned bízik. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy ami Urunknak beszéde lakozik mi bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Most gyertek, imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és idvezült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk. S kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadban, a mi Urunk, Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Ámen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát, amikor így szól hozzánk az ő igéjéből. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy ha valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Áldjuk a mi mennyei Atyánkat a 348. énekkel. A 348. ének első három versszakát énekeljük. Az első versszak így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hadd dicsérjünk és hadd magasztaljunk téged azért, hogy te vágysz a velünk való közösségre, a velünk való kapcsolatra. Urunk, mi most bűnbánattal hozzuk eléd azt, hogy mi olyan sokszor nem vágyunk a veled való közösségre. Olyan sokszor terhet jelent számunkra az, hogy jönni kell, hogy szólni kell hozzád, hogy keresni kell téged, hogy ki kell önteni magunkból azt, ami bennünk van, hogy hallgatni kell, vagy szólni kell. Urunk, bocsásd ezt meg nekünk, és kérünk a te igéd által, adj nekünk lendületet. Ültesd el a mi szívünkbe a vágyakozás magvait, hogy jöhessünk, hogy kívánjunk téged, hogy szomjúhozzon az életünk és a lelkünk rád, és meglássuk azt, hogy rád szomjazunk, hogy te kell lesz, hogy te vagy az, aki kielégíthetsz és megelégíthetsz bennünket. Urunk, te szólongatsz minket, de mi olyan sokszor nem halljuk a te szavadat, mert a fülünket süketté tettük, mert körülvettük magunkat másfajta hangokkal, más zajjal. Arra kérünk, Urunk, hogy te adj nekünk bátorságot ezeket a hangokat lejjebb húzni, és adj nekünk erőt ahhoz, hogy tudjuk felerősíteni a te hangodat magunkban. Tudjunk helyet, teret adni a te szavadnak az életünkben. Urunk, te hívsz bennünket, de mi sokszor nem jövünk. Nem mozdulunk, mert kényelmesebb egy helyben maradni. Kényelmesebb egy helyben állni. Kérünk, mozdíts ki bennünket nyugvó állapotunkból, és indíts el önmagad felé, a vágyakozásból adódóan. Indítsd el az életünket. Adj az életünknek célt és értelmet. És add, hogy ezt benned, nálad lejjük meg. Urunk, kérünk, mutasd meg magad nekünk most, ezen a mai napon. Mutasd meg a te arcodat. És engedd, hogy veled találkozhassunk. Hogy ne menjünk el úgy, ahogy idejöttünk. Ne menjünk el üresen, ne menjünk el közömbösen, ne menjünk el hidegen. Ne menjünk el úgy, hogy nem hallottunk semmit, hanem találkozhassunk veled, és jobban megismerhessünk téged. Közelebb kerülhessünk hozzád, és a kapcsolatunk veled elmélyüljön. Urunk, mindezt Jézus nevében kérjük tőled, és alázattal könyörgünk, hallgass meg. Ámen. Készüljünk az ige hallgatására és befogadására énekkel. A 453. ének első és utolsó versszakát énekeljük. A 453. ének első és negyedik versszakának eléneklésével készüljünk az ige hallgatására és befogadására. A 453. ének így kezdődik: Örök Isten, merre, merre vagy? Istennek igéje, amely által ebben az órában szólni kíván hozzánk, és keresi a lelkünket, keresi az életünket, írva található a 42. Zsoltár első 6 versében. Hogy miképpen szól hozzánk a mi Urunk, a 42. Zsoltár első 6 verséből olvasom, hallgassuk figyelemmel és alázattal. A karmesternek kora a fiainak tanító költeménye. Ahogy a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik lelkem az élő Isten után. Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatják nekem, hol van a te Istened? Kiöntöm lelkemet, és arra emlékezem, hogy milyen tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához hangos újongással és hálaénekkel az ünneplő sokaságot. Miért csüggetsz el lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. ...1979-ben jelent meg Tarkovszki szovjet rendező monumentális filmje, a Stalker. A történetben Stalker, a vezető arra vállalkozik, hogy két utazót, a professzort és az írót bevezeti a zónába. A zóna egy olyan tér, egy olyan hely, ahová egy meteorit becsapódott, és mindent elpusztított ez a becsapódás. De érdekes módon valamiféle titokzatos, furcsa energia maradt ott hátra. Valamilyen titokzatos energiát hagyott maga után ez a becsapódás. És a zónában van egy szoba, van egy hely, amit szobának nevez a film, ahol az embernek a legmélyebb vágya, a szíve legmélyebb kívánsága teljesül. Ha valaki oda belép, és onnan hazamegy, akkor amikor hazaért, azon döbbenhet meg, hogy a szíve legmélyebb vágya valóban. És a három utazó arra vállalkozik, hogy megpróbálják fellelni ezt a szobát. El is indulnak, de a szobához hosszú út vezet a zónába. Nagyon sok akadályon kell az utazónak átmenni, hogy végül megérkezhessen az áhított szoba küszöbéhez. A három szereplő végül megérkezik a szoba küszöbéhez, de ott megállnak. Nem lépnek be. Beszélgetni kezdenek. A 2,5 órás filmből 2 óra azzal telik el, hogy mennek. Keresik a szobát. Küzdenek az akadályokkal szemben. És úgy az ember szurkol nekik, hogy végre megérkezzenek már. És szeretné a néző látni, felismerni, hogy ezeknek az embereknek végül is mi volt a legfőbb vágyuk. De amikor odaérnek a szoba küszöbe előtt, megállnak, és nem lépnek tovább. Nem lépnek be a szobába. Félnek. Rettegnek a szobától. Rettegnek a maguk legmélyebb vágyától. A filmből kiderül, hogy volt egy ismerős, egy régi utazó, aki valamikor eljött a zónába, belépett a szobába, és amikor hazament rá, egy hétre felakasztotta magát. Öngyilkos lett. Nem volt tehát kockázatmentes belépni abba a szobába, ahol az embernek a legmélyebb vágya, a szíve legmélyebb kívánsága teljesült. Egy másik utazó tudta azt, hogy miért is kötötte fel magát az illető. Tudilik azért, mert amikor elindult a zónában a szoba felé, akkor azt a vágyat, azt a kívánságot fogalmazta meg magának, hogy a testvére életét akarja rendbehozni. Nem tudni pontosan, hogy milyen szándék fogalmazódott meg benne a testvére kapcsán, de valami jót akart a testvérének. És amikor belépett a szobába, ezzel a gondolattal lépett be a küszöbön át a szobába, de amikor hazament, akkor azt látta, hogy dúsgazdag lett. És ekkor döbbent rá arra, hogy a szíve legmélyebb vágya valójában nem a testvére volt, nem hozzá kötődött, nem vele kapcsolatos volt, hanem az, hogy gazdag legyen. És ezt nem tudta elviselni. Ezt nem tudta elhordozni. Érdekes továbbá az is, hogy maga Stalker, a vezető, szintén nem mer belépni a szobába. Pedig ő már többször járt, mint vezető a szoba küszöbénél. És otthon egy beteg lánya van. Nehéz körülmények között él, de nem lép be a szobába. Talán mert félt a saját vágyától, a maga kívánságától. Nem tudni. Drága testvérek, az igében szintén egy vágy, egy kívánság fogalmazódik meg. Valamiféle másfajta vágy, valamilyen más kívánság, de itt is az emberi vágyakozás hangja pendül meg. Most ennek az igében megszólaló vágynak és a magunk vágyainak a feltérképezésére, a megismerésére hívlak most benneteket. Erre indulunk most, ezen a mai napon. Jó lenne, hogyha valahogy mi is elérkeznénk egy küszöbig. A szoba, a magunk szobának a küszöbéig, és ott át tudnánk gondolni azt, hogy mi az én legmélyebb vágy. Mi az, amire ebben az életben a leginkább vágyom. Vágyaim. Vajon, hogyha beléphetnél egy ilyen szobába, ahol a szívednek a legmélyebb vágya teljesül, amikor hazamennél, mi várna téged otthon? Vagy ki várna téged otthon? Drága férfi, talán a garázsban egy új Mercedes várna. Vagy a hálószobában egy top modell. Vagy lehet megelégszünk kevesebbel, legyen tele a hűtő mindenféle finomságokkal, vagy hűtött sörrel. Vagy nyerjünk a lottón. Milyen vágyaink vannak? A nőknek, a hölgyeknek milyen vágyaik vannak? Egy jobb konyha, ahol mindenféle körülmény adott ahhoz, hogy boldog legyek. Magasabb fizetés. Egy kigyúrt pasas. Egy csinosabb testalkat. Karrier. Magasabb nyugdíj. Mire vágyik a mai ember? Mi a te vágyad, testvérem? Mit kívánsz a leginkább? Tudod, igazából nem ezekre vágysz. Én nem akarom neked megmondani, hogy mi a te legmélyebb vágyad, mert nem tudnám neked ezt megmondani, de abban biztos vagyok, hogy nem ezekre vágysz. Nem az új Mercedesre, nem a bombanőre, nem a szuperkonyhára, nem a lottószelvényre, nem annak az összegnek a birtokba vételére, nem a kigyúrt pasasra, nem a magasabb fizetésre vágysz, nem ezekre vágysz, hanem arra, hogy boldog legyél. Arra, hogy boldog legyen az életed. Ez az ember szívének a legmélyebb vágya. És a mai világ elhiteti velünk azt, hogy akkor vagy boldog, hogyha ezekből minél több van. Hogyha ezekből minél többet birtokolsz, akkor lehet boldog az életed. Úgy gondolom, hogy az embernek kétféle vágya van. Vannak rövid távú vágyaink, és vannak hosszú távú vágyaink. A rövid távú vágyaink azok főleg a testi ingereinkre néznek. Főleg azok kielégítésére. A hosszú távú vágyak pedig a boldogságra néznek, és ezek a hosszú távú vágyak tanítanak meg minket boldognak lenni. És a mai embernek katasztrofális kudarca, tragédiája az, hogy nem tud magának megfogalmazni hosszú távú vágyakat. Nem tud a maga számára, nem tud önmaga elé egy életre szóló vágyat helyezni. És ami még ennél is nagyobb tragédia, hogy nem tud a földi léten túlmutató vágyat megfogalmazni a maga számára. És persze, Így a vágyhoz nem kapcsolódik cél. Mert az életünkben a célok a vágyainkból adódnak. És sok ember így céltalanul bolyong, vagy zarándokol, vagy nem tudom, ebben a világban. Rövid távú vágyaink vannak, de ezek kielégülésétől hiába várjuk a tartós boldogságot. Életre szóló vágyak. Mi lehet a te életre szóló vágyat? Van életre szóló vágyat? Vágyik a mai ember arra, hogy hűséges tudjon maradni? Vágya még a mai embernek ez? Vágyik a mai ember arra, hogy a kimondott szavát be tudja tartani? A hívő szülők, a keresztény szülők vágynak arra, hogy a gyermekük megismerje Istent? Vannak még ilyen vágyai a mai embernek? Tudunk megfogalmazni ilyen hosszú távú vágyakat? Mert belénk nem ezeket a vágyakat ülteti a világ. Nem ezeket a vágyakat helyezi elénk, hanem hallottuk, hogy milyen vágyakat. Olyanokat, amelyeknek mi magunk vagyunk a középpontján. És csak a magunk kielégülésére törekszünk, ebből adódunk. Mert nem láttam reklámozni sehol azt, hogy szeress magadon kívül valaki mást, és akkor leszel boldog. Nem igazán hirdeti a mai világ ezt. Sokkal inkább az önbeteljesülést hirdeti. Hogy magadat teljesítsd be, és te teljesedjél ki, és akkor leszel boldog. Nem látom a mai világban azt hirdetni, hogy maradj hűséges, és boldog leszel. Vagy merj szeretni, és boldog leszel. Vagy vágy Istenre, éld meg vele a kapcsolatot, a naponkénti örömöket, és boldog leszel. A mai világ nem ezt hirdeti. Hűség, szeretet Isten. Ugyan. Amikor a vágyainkra gondolunk, ezek jutnak a legutoljára eszünkbe, főleg Isten. Mit vágyjak én rá? Nem is ismerem. Azt sem tudom, hogy kicsoda ő. Vajon, ha belépnél a szobába, mi válna valóra? Mi teljesülne? Mi a te legmélyebb vágyad? A 42. Zsoltárban a szerző egy hosszú távú vágyat fogalmaz meg. Egy olyan vágyat, amire arra kérlek, hogy figyelj most oda, mert ettől függ az életed. Ettől függ a boldogságod, de nem csak a tiéd, hanem azoké, akik melletted, akik veled együtt élnek. Azt mondja a Zsoltáros ebben a néhány versben, hogy vágyódik a lelkem Isten után. Vágyódik a lelkem Isten után. És ez a legszebb vágyakozás, a legszebb cél, amit egy élő ember hosszú távú vágyként megfogalmazhat önmagának. Érdemes meglátni azt is, hogy miért vágyik a Zsoltáros Istenre? Miért vágyik Isten után annyira, mint a szarvas a folyóvízhez? És azért, mert valami elszakította őt az Úrtól. Valahogyan eltávolodott Istentől. Feltehetően valamiféle betegség szakította előt a mennyei atyától, és nem mehetett már hozzá. Nem újjonghatott a tömeggel, a sokassággal együtt. Nem vezethette a népet Jeruzsálembe, a templomba. Valami elszakította, valami eltávolította őt Istentől. És emlékezik a múltra. Az egykort így feleleveníti, hogy milyen is volt, amikor az Istennel jártam. Milyen is volt, amikor mehettem hozzá, amikor közel lehettem hozzá. És a jelenben, az egykorral szemben a jelenben, a könnye lett a kenyere. Mert a gúnyolódók azt kérdik tőle, hogy na most hol van Isten? Most, amikor beteg vagy, hol van Isten? És amikor azt olvassuk, hogy könnyhullatásom lett a kenyerem, akkor arról van szó, hogy a Zsoltáros szívében, a Zsoltáros életében a könny vette át az Isten helyét. A könny vette át az Isten helyét. És érzi, hogy ez így nincsen jól. Hogy jobb volt úgy, ahogy egykor volt. Jobb volt akkor, amikor közel voltam az Úrhoz, és a szívemben a mennyei Atya volt. És ezért fogalmazza meg a múlt és a jelen feszültségében a maga vágyát, a maga kívánságát, hogy de jó lenne, ha Istennel járhatnék. De jó lenne, ha mehetnék hozzá. De jó lenne, hogyha ő lenne a középpontban az életemnek. De jó lenne. Vajon testvérem, a te lelkedben, a te szívedben mi vette át az élő Istennek a helyét? Mi szorította ki a mennyei Atyát a te szívedből, a te lelkedből? Mi távolított el téged tőle? A könnyeid? Mert nem tudtál valakit elengedni? Mert perelsz az Úrra, hogy miért vette el? Miért kellett elszakadni tőle? Miért? Miért? Vagy a munka? Egész nap dolgozom, egész héten dolgozom. Hát milyen alapon várják tőlem el azt, hogy én vasárnap templomba menjek? Minek alapján várják tőlem el azt, hogy én este elcsendesedjek, és Istennek megköszönjem, hogy velem volt, hogy erőt adott, hogy megsegített. Alig várom, hogy bezuhanjak az ágyból. Ez a vágyam. A pihenés. Vagy a közöny. Tabú lett az Isten számodra. És a közöny vette át a szívedben az Istennek a helyét. És még csodálkozol, hogy szomjas maradtál? Hogy üres az életed? A lelked? A szíved? És ebben a világban, ebben az életben céltalanul bolyongsz, mert nincs egy hosszú távú vágyad? Kezded már kapizsgálni azt, hogy csak egyetlen hosszú távú vágy elégíthet ki, és adhat célt az életednek? Vajon, ha a szoba küszöbe előtt megállnál, és abba a bizonyos szobába belépnél, tudnád-e azt mondani, hogy Isten? Vajon valakinek a szívében közülünk megfogalmazódik-e most az a vágy, hogy Isten, hogy ő rá vágyom naponta, újra meg újra, azt akarom, hogy ne a könnyeim legyenek a kenyerem, hanem az Isten. Az élő Isten. Egy hosszú távú vágy. Pontosabban a hosszú távú vágy. Az élő Isten. Egy életre, sőt, egy örök életre szóló hosszú távú vágy. Testvérem, vágyad ez neked? Az Isten. Említettem, hogy vannak hosszú távú vágyaink, ilyen lehet az Isten, és vannak rövid vagy középtávú vágyai. Érdekes az, hogy ebben a Zsoltárban a szerző a hosszú távú vágyában, tudnélik abba, hogy ő vágyakozik Istenre, belefoglalja, beleékeli a maga rövid távú vágyát. És azt mondja az igében, hogy kiöntöm a lelkemet. És ez itt most úgy jelenhet meg előttünk, mint egy rövid távú vágy. Mert ez egy testi inger. Amikor érzem azt, hogy le vagyok nyomva. Érzem, hogy a bűneimnek a súlya úgy rám nehezedik. És fel kell szabadulnom. A csontjaimban is érzem azt, hogy ez nem mehet így tovább. És a bűnömnek a súlya, ahol szeretnék megszabadulni, felszabadulni. És ezért kiöntöm a lelkemet Istennek. A hosszú távú vágyban egy rövid távú vágy ékelődik be. Miközben a Zsoltáros megfogalmazza azt, hogy Isten a közben kiönti a lelkét. Éli a maga hívő életét. Egy élmény. Az ember számára ez egy élmény. Mondhatnám azt is, hogy élvezet. És ezt most értsük jól. Amikor kiöntheti a lelkét, kiöntheti a szívében, sokszor fekélyként ott fertőző dolgait. és felszabadultan mehet tovább a hosszú távú cél felé. Az ember éli az életét. A mi hosszú távú vágyunk lehet Isten szintén. Az örök élet. Hogy a mennyek országában vele legyünk. És az úton járva lehet élvezni a hívő életet. Sőt, élvezni kell. Élvezni kell azt, hogy kiönthetem a lelkemet Isten előtt. Hogy felszabadulhatok. Hogy szolgálhatok neki. Hogy dicsőíthetem őt. Hogy jöhetek. Hogy énekelhetek. Hogy imádkozhatom. Miközben éljük a keresztény, a hívő életünket, zajlik az életünk. És nem mindegy, hogy hogyan zajlik. Lehet, hogy most megfogalmazódik bennünk az, hogy a menny, de szép lesz, de jó lesz. Oda vágyom, oda kívánkozom, ez kell nekem. De vajon közben figyelünk-e az életre? Figyelünk-e arra, ami itt most zajlik? Nem akarom azt mondani, hogy ettől függ, mert akkor talán azt gondolhatná valaki, hogy a kegyelmet akarom áthozni, de nem. De mégis az életnek a szépsége, a hívő életnek a szépsége, mint rövid távú vágy, megfogalmazódott bennünk. Megfogalmazódik bennünk. Egy mondás szerint, hogyha a bölcset, a bölcstől megkérdeznék, hogy mit választana, az utat vagy a célt, akkor az utat választaná. És egy mese rendkívül jól példázza azt, hogy miért is érdemes figyelni az útra. És miért is érdemes az ilyen rövid távú vágyakra, amik a keresztény, amik a hívő életünkkel kapcsolatosak, odafigyel. A Holle anyó meséje biztos sokunk számára ismerős. Van ebben egy özvegy asszony, akinek van egy szorgos mostoha lánya, és egy lusta édes lánya. Persze a mostoha csak a saját lányát szereti, az édes lányát, a mostohát pedig folyton dolgoztatja. Fonnia kell ennek a lánynak. Egyszer azonban a fonállal elvágja az ujját, kibudjan a vér az ujjából, odahajol a kút fölé, hogy lemossa a vért, de közben beleejti, beleesik a vízbe az orsó. Véletlen. És a mostoha követeli tőle, hogy már pedig menjen utána, ugorjon utána, és vegye ki onnan az orsót. A lány persze engedelmeskedik, beugrik a kútba, és ott elveszít az eszméletét. Majd amikor felébred, akkor egy nagyon szép mezőn találja magát, és megy, mendegél, míg nem egy kemencéhez érkezik meg. És ott a kemencében a cipók sülnek, és ezt a lányt megszólítják. Azt mondják, hogy húzz ki minket, mert ha nem, odaérjük. A lány kihúzza őket, kiveszi őket, majd tovább megy. Majd egy almafához érkezik, és az almafa szintén megszólítja őt. Rázd meg engem, mert a sok gyümölcstől le fognak törni az ágai. A lány megrázza az almafát, egy csomóban rakja a cipókat, az almákat, majd tovább megy. Végül egy kunyhóhoz érkezik, ahol Holle anyónál elszegül szolgálatra, és a fő feladata az volt, hogy a dunnát, az ágyat föl kellett rázni, meg kellett venni. Kis idő múlva azonban honvágy támad a szívében, és haza kérdezkedik Holle anyótól. Holle anyó jutalmul a becsületességért, a szolgálatáért egy nagy kapuhoz kísérte el, ami a lány falujára nyílik. Ahogy a lány átlép, a kapun átlép rajta, valami egészen elképesztő, sűrű, aranyeső hullik rá, és csillog a fehér ruhája. Valami egészen bámulatos dicsőségben lépett be a falujába, az otthonába. A fizetsége volt ez a szolgálatáért. Igen ám, de meglátja ezt a mostoha leány is, az édes leány is megirigyli az ő mostoha testvérét. Ő is vágyik, vágyni kezd erre a dicsőségre. Elindul hát, a mezőn megy, mendegél, és amikor a cipók megszólítják, hogy húzza ki őket, akkor ő nem húzza ki. Nehogy az ujját megégesse. Az almafát nem rázza meg, nehogy az alma a fejére essen, és ez fájdalmat okozzon neki. Holle anyu ágyát sem úgy vetette meg, ahogy kellett volna, nem rázta jól fel a Dunnát, ezért Holle anyu hamar kiadta az útját. Ennek a lány persze örült, mert most már jöhet az aranyeső, a dicsőség, erre vágyott, és őt is Holle anyu elkísérje hozzá a kapuhoz, de amikor a kapun átlép, akkor nem aranyeső zúdó rejá, hanem szurok. És a szuroknak a feketeségét egy életen át a bőrén kell hordoznia. Nos, ez a mese a vágyakozás szempontjából nagyon tanulságos lehet számunkra. Hiszen azt mondja el, hogy az ember miközben vágyik a hosszú távú célra, és ebben benne él, a közben zajlik az élete. És nem mindegy, hogy közben hogyan zajlik az élete. Nem mindegy, hogy közben hogyan van jelen ebben a világban. És a zsoltáros miközben vágyik Istenre, kiönti a lelkét. És érdekes az, hogy nem ő maga áll ennek a vágynak a középpontjában. Se a hosszú távú vágynak, de még ennek a rövid távú vágynak sem. Nem ő áll a középpontjában, hanem valaki más, mégpedig Isten. Igen, mert a vágyaid középpontjában nem állhatsz te magad. A te vágyaidnak valakire néznie kell. Ha te magad állsz a vágyaid középpontjában, akkor attól nem leszel még boldog. Attól még nem lesz ez a világ, ez az élet jobb, vagy könnyebb. Sőt, nehezebb lesz. Magányosabb leszel. Fájdalmasabb lesz. Több lesz a könyv. A zsoltáros tehát Istenre vágyik, lelke kiöntésére, és mától kezdve ez lehet a te vágyad is. Befejezésül azt szeretném elmondani, hogy a szerző valami egészen elképesztő fájdalmat él meg. Csüggedést, nyugtalanságot, és emiatt háborog a lelke. Emiatt háborog. De az utolsó versben az Úr után vágyakozva megfogalmazza azt, és kilátásba helyezi azt, hogy majd át fogom élni a szabadulást Istentől. Majd meg fogom tapasztalni az Úrtól a szabadságot. És ez megint ebben az igében úgy jelenik meg, mint egy rövid távú vágy. Olyan szépen leírja ez a kép a hívő embernek az életét. A keresztény embernek az életét. Miközben vágyom Istenre, miközben a vágyaimból adódóan ő lett a célom és haladok felé, kiöntöm a lelkemet az Úrnak, és megkapom tőle a valódi szabadságot. A valódi szabadságot. Tudom, hogy vannak vágyak, amiket el kell engedni. Amiket el kell siratni. Mert már nem válhatnak valóra. Már nem teljesülhetnek. De lehet hosszú távú vágyad az, hogy én együtt akarok élni ezzel a férfival, vagy ezzel a nővel. Mert szeretem. És a kezét nem fogom elengedni. Ez lesz a célom. De a földi léten túlmutató vágyad lehet az, hogy én az örök kiválóságban együtt akarok lenni Istennel. Mert ő nagyon szeret engem. És ő kimondhatatlan, elképesztő áldozatot hozott értem. És ez engem valamire indít. Ez bennem valamit kimunkál. Megpróbáltunk megállni a küszöbön, a szoba előtt. A magunk vágyainak a szobája előtt. Vajon mi fog teljesülni, ha hazamész? Ha ma innen visszalépsz az életbe? Ha kimész a zónából, a szobából, ebből a templomból? Mi fog várni rád? Megfogalmazódik-e a szívedben az, hogy hogy vágyom Istenre. Vágyom vele lenni az örökké valóságban. Vágyom örökké élni vele, az Úrral. Mi a te vágyad? Amen. A 42. Zsoltár első három versszakát énekeljük. A 42. Zsoltár így kezdődik, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Örökkévaló Istenünk, köszönjük, hogy Te a szívünket nem hagyod a kesergésben. Köszönjük, hogy nem hagysz a céltalanságban, a fájdalomban, a bánatban, hanem kiemelsz onnan. Kiemelsz és célt, értelmet adsz az életünknek. Olyan jó lenne, hogyha ehhez megfogalmazódna bennünk a vágy. Hogyha vágyként megfogalmazódnál bennünk Te. Te neved. Olyan jó lenne, hogyha vágyakozni tudnánk utánad és hozzá. Olyan sokszor nem vágyik a lelkünk Te utánad. És ezt most bűnbánattal hozzuk eléd. Nem vágyunk rád, nem vágyunk a Te közösségedre. Nem vágyunk a Te alkalmaidra. Nem vágyunk arra, hogy találkozzunk a Tieiddel vagy veled. Urunk, kérünk, bocsásd ezt meg nekünk. És add, hogy újra meg újra megfogalmazódjon bennünk a vágy utánad. Atyánk, te látod azt, hogy sokszor elfeledkezünk a hűségről, a szeretetről, vagy rólad. És a világ által kínált vágyakkal próbáljuk betölteni az életünket. És ezektől tudjuk, hogy hiába remélünk tartós boldogságot. Hiába vágyunk ezekre. Hiszen nem adnak valódi örömet. Jó tudni azt, hogy te valódi és tartós boldogságot adhatsz, ami a földi léten túlmutat az örökké valóságra. Urunk, olyan sokszor mi magunk vagyunk a vágyaink középpontjában, és ezt is bűnbánattól hozzuk eléd. Arra kérünk, hogy adj feloldozást ebből, és engedd, hogy tudjunk kikerülni a vágyaink középpontjából mi magunk. És a hosszú távú vágyaink tudjanak valakire nézni. És az örökké tartó vágyunk tudjon rád nézni. Urunk, imádkozunk a gyülekezetünkért. A gyülekezetünk tagjaiért. Azokért, akikben a vágyakozás alább hagyott. És már nem jönnek hozzá. És már nem keresnek téged. Nem vágynak a veled való közösségre. Imádkozunk, atyánk, azokért, akiknek az eledelük már a könnyedt, a fájdalom, a keserűség. Kérünk, Urunk, hogy te vedd ki az életükből ezt. És engedd, hogy ne a távolság legyen az Úr az életük fölött, hanem te. Te látod, Urunk, hogy bennünket mi szakított el tőled. Mi választott el tőled, és miért nem tudunk jönni hozzád. Mi a távolságnak az oka a mi életünkben? Kérünk, Urunk, hogy te számolt fel ezeket, és engedd, hogy jönni tudjunk. Ne legyen akadály a mi jövetelünk előtt. Imádkozunk, atyánk, most a betegekért. Azokért, akik kórházi ágyon fekszenek. Te adj nekik erőt, és vágyakozást te utánad. Imádkozunk, atyánk, a gyászolókért. Te töröld le a könnyeiket. Te adj nekik vigasztalást, vigasztalódást. Imádkozunk, atyánk, a gyermekekért. Engedd, hogy a szívükben már most megfogadjon a vágy te utánad. És kérünk, Urunk, a szülőknek adj erőt, hogy ezt a célt, ezt a vágyat tudják helyezni a gyermekük elé. Hiszen akkor nem siklik ki az életük. Nem megy vakvágányra. Ekkor lehet, így lehet valódi értelme az ő életüknek. És így kaphatnak valódi boldogságot. Imádkozunk, atyánk, a fiatalokért. Azokért, akik most itt vannak. Kérünk, Urunk, hogy te vigyázz rájuk. És te add a szívükbe a vágyakozást te utána. Imádkozunk azokért a fiatalokért, akik most nem lehetnek itt. Mert talán nem volt vágy a szívükben ma reggel idejönni. Engedd, Urunk, hogy a jövő héten legyen. Jöjjenek és meghallhassák a te igédet. És felüdülhessenek a te igédnek a forrása mellett. Könyörgünk, atyánk, az idősebbekért. Te adj nekik is vágyakozást. Imádkozunk, Urunk, ébredésért. A gyülekezetünk épüléséért. Add, Uram, hogy újra meg újra visszafordulhassunk, és megtérhessünk hozzá. Ne távolodjunk el tőled, hanem a szívünkben égjen, buzogjon, lobogjon a vágy te utánad. Köszönjük, hogy Jézus nevében meghallgattál. Ámen. Csendes imában járulunk az Úr elé. ti pedig így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. A szeretett szolgálati perselyben Kis Csaba balástelki lelkész anyagi támogatására fogadunk el adományokat. Kis Csabáról azt lehet és azt kell tudni, hogy fogyatékban szenvedő, egy fogyatékos gyermekét viszi naponta autóval 100 megyesre, egy különleges, speciális iskolába, és elromlott az autója, a motorral történt valami probléma, javításra szorul, de beteg gyermeke miatt számára létszükséglet az autó. Ezért ajánlom figyelmükbe, testvérek figyelmébe a szeretett szolgálati perset. Jelentem, hogy megérkezett az Üzenet című újság, hátul át lehet venni ezt a kiadványt. Hirdetem továbbá, hogy az ifjúsági táborra június 29-én és július 3-án kerül sor, Lokodon, Székelyudvarhely mellett. Szeretettel hívjuk és várjuk erre az alkalomra a fiatalokat. A tábor 150 lejbe kerül személyenként. Jelentem továbbá, hogy gyerektáborra is sor kerül. Július 27-től egy hétig a 8-12 évesek számára, és augusztus 10-től az 5-8 osztályosoknak, a 13-16 éveseknek. Lesen, a Lesi tónál lesz ez a tábor. 200 lejbe kerül, de hogyha július 1-jéig kifizetik az összeget, akkor csak 180 lej. Lehet jelentkezni, iratkozni nálam vagy a tiszteletesúrnál erre az alkalomra is. Tudom, hogy sok a dátum, de még egyet kéne megjegyeznünk. Július 6 és 11-e között vakációs bibliahetet tartunk a 4-14 éves gyermekek számára naponta 10 órától délután 1 óráig, és a szervezők az idén arra gondoltak, hogy a gyerekeknek jó lenne házi süteményt és házi szörpöt felkínálni, és ehhez kérnénk a gyülekezet segítségét, aki szeretné felajánlani az adományát sütemény, vagy szörp, vagy valami formájában, azt megkérjük, hogy július 3-áig jelezze a szándékát a segédlelkésznél, vagy Nagy Melindánál. A gyerekhét záró napján, azaz július 11-én szombaton, családi nappal egybekötött záró napot tervezünk. Ha a gyerekhéten résztvevő gyerekeknek a szülei és a fiatal házasok jelzik, hogy ezen az alkalmon részt vennének, akkor megrendezésre vagy megszervezésre kerül a családi nap. Arra kérjük a házasokat, a szülőket, hogy június 27-éig jelezzék a szándékokat. Kegyelettel emlékezünk idős diószegi Ferencre, volt presbiterre, halálán a 10. évfordulóján. Gyászolják felesége, leánya, fia, menye, veje és unokái. Emléke legyen áldott, nyugalma maradjon, csendes, erőt és vigasztalódást kívánunk a gyászoló hozzátartozóknak. Hitvallás tételre készülve a 391. éneket énekeljük. A 391. éneknek az első három versszakát. A 391. ének így kezdődik: gondviselő jó atyám vagy, ó én édes Istenem. mondjuk el anyaszentegyházunk hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül. Felment a mennybe. Ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes keresztény anya szent egyházat. A szentek közösségét. A bűnök bocsánatát. A test feltámadását. És az örök életet. Ámen. Áldásra várva, fennálló énekül a 412. ének első két versszakát énekeljük. A 412. ének így kezdődik, jöjj, mondjunk hálaszót. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát, és adjon neked békességet. Ámen.